Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amit megírva találjuk Mózes első könyvében, a 8. fejezet 14. versétől a következőképpen. Az özönvíz alkalmán idején a második hónap 27. napjára megszáradt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából, feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, állatot és minden földi csúszómászót, hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Ki jött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt. Bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Amen. Ez Isten igéje. Ez a testvérek, mindjárt jól ismerjük az özönvíz történetét, de akárhányszor kézbe vesszük a Szentírást, és olvassuk ezt a történetet, vagy ennek egy részletét, úgy gondolom, hogy valahogy mindjárt ott van bennünk, hogy szeretnénk a színfalak mögé nézni. Mi is történt? Hogyan történt? És mi ebből az igazság? Hogy kell ezt értelmezni? És egyáltalán milyen üzenete van ennek a mi életünk számára? Hát egyházban és egyházon kívül is sokakat foglalkoztat ez a kérdés, ez egy régészeti, archeológiai kérdés is egyben, hogy volt-e olyasmi, amiről nem csak a Szentírás, hanem a korabeli, az őskori, vagy ókori irodalom szól, és hát, hogy ez emögött mit kell látnunk. Hát itt minden előfordul az értelmezések tekintetében, a teljes tagadás, hogy az egész csak mese, és nem kell vele foglalkozni, a túlzó fantáziálásig, hogy minden részletét megpróbálják valahogy értelmezni. A szkeptikusok szerint ez csak egy helyi áradás lehetett legfeljebb Mezopotámiában, a Tigris és Eufrátesz folyó környékén. A rajongók szerint, tehát akik meg ilyen vallásos túlzásokba esnek, Noé bárkája nagyon is valóság, még ma is látható az űrből, bizonyos felvételeken valami érdekes hajó formájú sötét folt van az Ararát hegységben, és mindenki, legalábbis azok, akik ilyen hát túlzó szemüvegen keresztül nézik, azok úgy gondolják, hogy az Noé bárkája. Nos, szerám a híres régészet regénye című könyv szerzője ebben a témakörben a következőt írja. Ő nem kötelezi el magát egyik vagy másik nézet mellett sem, de azt mondja, hogy különös, hogy amikor ásatásokat végeztek ott Mezopotámiában, akkor egy több méteres, 10 méteres hát réteg után, ugye vannak ezek a tellek, ezek a dombok, amelyekben, mint a tortában, ott vannak a rétegek, különböző kultúráknak a nyomai, cserépmaradványok, és hogy ásnak lefele, mennek egyre mélyebbre, ott mindig megtalálják a korábbi, 500 évvel korábbi, 1000 évvel korábbi, még korábbi leleteket. És ezeket be lehet azonosítani. Ez a régészetnek egy alap helyzete. Nos, ott ásadtak, és eljutottak egy meddő rétegig, amely 2 méter vastag volt. Nem volt benne semmi, egy agyag réteg, de tovább folytatták az ásatást, és elkezdődtek megint a civilizációnak a nyomai, megint megjelentek. Azt mondja Szerám, hogy ezt nem lehet másképp értelmezni, mint hogy valami olyan érdatlan nagy áradás volt, ami 2 méter vastag iszap réteget sodort rá az akkori civilizációnak a nyomaira. Most, kedves testvéreim, nem tudom, hogy kit, hogy elégít ki ez a válasz, mögé nézzünk a színfalaknak. Mindenesetre ugye ma is szemben állunk ezzel a kérdéssel, a klímaváltozás, a szaporodó katasztrófák előrevetítik például a világtenger, világóceán szintjének az emelkedését, és már látunk olyan térképeket, amelyeken bizonyos országok vagy országrészek eltűnnek, és az olasz csizma nem úgy fog kinézni, mint ahogy kinéz az égből, hanem valami egész más lesz ott a helyén. És ugyanígy nyilvánvalóan bizonyos földrészek tehát teljesen eltűnnek. Ma is a két véglet jellemző, egyrészt a tagadás, másrészt pedig a hisztéria. Igénk viszont egyikre sem akar bennünket elvezetni, egyiket sem erősíti bennünk, hanem elvezet minket ebből a múltbeli történetből a jelenbe, és azon túl a jövőbe. Így áll össze a mai ige üzenetének a 3 pontja, mindenki ellenőrizheti a kis lapon, amit a padon talált maga előtt. Mögöttem a vízözön, előttem a romok. Ez volt Noé tapasztalata, amikor kilépett a bárkából. Második, romokon épül oltár az Úrnak. És a harmadik, érző Isten megérzi az őszinte bűnbánat illatát, és hát függelékként, de, vagy negyedik pontként a kérdés, érző emberek vagyunk mi is, ahogyan érző Istenünk van. Most nézzük ezeket a vázlatpontokat, most kiteljesítve. Mögöttem a vízözön, előttem a romok. Az emberi történelem romokban konzerválva maradt ránk. Tehát ha vissza akarunk menni a múltba, akkor ilyen konzerveket találunk a földbe sűjesztve, ott a sivatag száraz homokja, vagy a bármilyen földréteg, a megkövesedés, vagy valamilyen más vegyi folyamat konzerválja számunkra a múltat, és vissza lehet kicsit idézni. Töredezett papíruszokon, holtengeri tekercseken, vagy ahogy Rónai György írja Jelenlét című rövid kis versében, csontokban és kövületekben mindenütt jelen van az Isten, ő erre futtatja ki az Isten cselekvése. Szeretem nézni a Lecsapolt óceán című sorozatot a tévében, fantasztikus élmény azt látni, amikor csak a több ezer méteres méter mély víz eltűnik, és ott látjuk a tengernek a fenekén a hajóroncsokat. És mindegyik hajóroncs egy történet. Mindegyikhez tartozik egy történet, ami talán kalózok vezettek, és a kincsekkel együtt ott fekszik a tenger mélyén, vagy egy hadi, harci cselekménynek a következtében süllyedt el, és így tovább. Titaniknak is megláthattuk így a roncsait. Mit látott Noé, amikor Isten lecsapolta az óceánt? Amikor kilépett a bárkából? Mit látott Noé? Valami olyat, mint mi a híradókban, romok Ukrajnában, Gázában, vagy éppen Floridában, ahol a Helene vulkán után most a Milton hurikán pusztított, vagy Helene hurikán után a Milton hurikán pusztított, és hagyott maga után hihetetlenül fájdalmas nyomokat. Mit látott? Noé ezt látta, valami ilyesmit látott. Csak hogy el tudjuk képzelni. Mit érzett Noé a pusztulás láttán? Egész biztos, hogy ambivalens érzések töltötték el a szívét. Vagy egyszerre érezte a szabadulás örömét. A 150 napos sötétség után, bezárva a bárkában, a rettenetes bizonytalanságban, most egyszerre kiléphetett a napfényre. Bizonyára hajnalban történt ez. Gondolom, hogy éjszaka nem, vagy a napnak azon a szakán, amikor ragyogott a nap. És ez a napsütés, tudjuk magunkról is, ha süt a nap, akkor is jó kedvünk van, vagy jobb kedvünk van, hogyha egyébként sok a nyomorúságunk. Biztos érezhette ezt az örömet. Végre szabadon mozoghatunk, nem vagyunk bezárva. De ott volt a szívében az, hogy mennyi minden és mennyi mindenki pusztult el. Tévében, híradóban láthatunk döbbenetes és szívszaggató jeleneteket, amikor a romok között sétáló vagy botorkáló anya öleli magához a családból megmaradt talán egyetlen gyermekét, miközben talán a többit ott vesztette, ott vannak a romok alatt. Öröm, mert én megmenekültem, és talán az a kisgyermek is, akit magamhoz ölelek. De végtelen fájdalom, mert elvesztettem másokat. Amikor életünkben, és nem kell ehhez háborúnak vagy katasztrófának lenni, ami életünk személyes katasztrófájában csőstül jönnek a bajok. Úgy igazán csőstül. Ugye ez nem véletlenül van egy ilyen kifejezés. Szegény embert az ág is húzza, csőstül jönnek a bajok. Valami hasonlót érzünk mi is. És ebben a helyzetben Noé sem mondta azt, hogy utánam a vízözön, mit érdekel engem, hogy mi történt. Ugye ez a kiszólás, hogy utánam a vízözön. Én megmenekültem, hogy a többiekkel mi van, engem nem érdekel. Nem mondhatom ezt, amikor az én életemben Isten keze így nyilvánul meg. Romok között mégiscsak kell kezdeni valamit az élettel. Hogyan? Éltük át életünk katasztrófáit, hitehagyottan, lázadva, vagy úgy, mint Noé. Hogy is élt át Noé? Noé oltárt épít a romokon. Abból a kevéske állatból, ami megmaradt, kiválaszt néhányat a kultusz értelemben tisztát, és feláldozza. Nem azon gondolkodik, hogy hát ezt a keveset, ezt egyfajta gémbankként kellene használni, és hát ezt most nem szabad ebből még el is venni. Most testvérem, sokszor vagyunk mi ilyen spórolósak, anyagiakban, időben, sok mindenben, és nem tudjuk odaadni az Úrnak. És azt mondjuk, hogy hát egyrészt az Isten annyi mindent elvett tőlem, hát ezt már csak megtartom magamnak. De még ennél mélyebbre is jutunk sokszor. Az emberi reakció ilyenkor egészen más szokott lenni, nem az ilyen oltárt építő, alázatos megnyilvánulás, hanem spekulatív. Hogy lehet neki elbújni az Isten elől? Hogy még egy ilyen katasztrófa ne tudjon engem így megrabolni, így tönkretenni. Betonbunker, tartalékhalmozás, vagy ad abszurdum, már ilyen gondolatok is foglalkoztatják ezt az özönvizet sejtő emberiséget. El kell menekülni egy másik bolygóra, a Marsra. Tényleg. Ez olyan, hogy beleremeg a lelkem, hogy hát ennyire földhöz ragadtakként gondolkodunk, hogy el akarunk menekülni a földről. Ez egy földhöz ragadt gondolkodás, hogy csak azt tudjuk elképzelni, hogy itt kell hagyni ezt a sárgolyót, a földet. Paradox módon földhöz ragadt, mert menekülni akar. Vagy a zsigeri ember, aki egyszerűen mindenért mást vádol, és természetesen mindenek felett az Istent, öklétrázza az égre, és vádolja az Istent. Látod, mit tettél? Ilyen Isten vagy? Megtagadlak. Napokban kezembe került Arany Jánosnak a Bolond István verse. Nem olvastam még soha. Nem is nagyon érdekelt, úgy belenéztem, mondom, de sok minden zagyvár össze, ez a egyébként számomra nagyon tisztelt Arany János. Hát ő a saját életét írja le. Az ő nagyon-nagyon alázatos hitvallás az Isten előtt. És ebben írja le a következőt. Egy példaként hozza föl. És engem akkor oly érzés fogott el. A szőlős gazda is, az egyszeri, magánkívül is örjöngve kacagott fel, látván, hogy szőlőjét a jég veri, dorongott, ő is hirtelen kapott fel, paskolni kezdi hullván könnyei. No hát, no, így kiált. Én, Uram Isten, csak rajta, hadlám, mire megyünk ketten? Arany János nagyon mélyen ragadta meg ezt a belső emberi sajátosságunkat. Persze ő ezen túl lépés, az egész vallomás, ez a vers tulajdonképpen egy nagyon-nagyon alázatos hát megállás az Isten előtt, mondhatom. És nem áll meg itt, de azt mondja, volt ilyen korszakom. Ugye talán neked is, nekem is. Amikor nem értetted, nem akartad megérteni, hogy mi miért történik az életed, de mert neked más volt az elképzelésed. Mert te másképp akartad a karrieredet építeni. Noé nem spekulál és nem cselekszik zsigerből. Noé a hit alázatával, gyermeki bizalommal fordul a Teremtő Isten felé, ahogy később Jób is tette. Mindig bele remegek ebbe is, hogy Jób, miután mindenét elvesztette, hát az egy valódi katasztrófa, egy valódi özönvíz volt az életében, ugye? Mindenét elvesztette. És ezt tudta mondani. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Hogyan lehetséges ez? Úgy lehetséges csak, hogyha az ember tudja, hogy kivel áll szemben. És Noé tudja, hogy Istennel áll, a Teremtővel áll szemben. Aki nem csak a múltban volt képes megteremteni a kozmoszt, a rendet, a káoszból, a pusztaságból, ahogy a Szentírás ezt az első lapjain leírja, hanem ezt itt és most is megteheti, ha akarja. De ez az ő döntése, az ő dolga. Az én dolgom az, hogy lássam, hogy a Teremtővel állok szemben. Noé tudja, hogy miért kellett özönvíznek lennie. Ő látta az özönvíz előtt buján virágzó életet, buján virágzó társadalmi életet, és itt a bujaságot most már nem az őserdőnek az élettel teli képére asszociálom, hanem arra, amiben a bűn, az erőszakosság terjedt el rettenetes módon. Ahogyan szétáradt az emberek között a káini erőszak, hogy abból az egy erőszakos halálból a haláloknak a ezrei, milliói lettek. Az erőszak pandémiája, mondhatnánk. A Teremtő Isten, és ezt jól tudta Noé, a vízözönnel mosta tisztára a bűnözönben fuldokló egykor oly gyönyörű szent világát. Noé azt is tudta, hogy Isten éppen rajta keresztül szereti és fogja újra teremteni ezt a világot. Meg a testvérek, ez olyan fantasztikus mélységek, amik emögött a egyszerű közlés mögött, hogy Noé kilépett és oltárt épített. Ez a hívő magatartása. A hívő ember magatartása. És egy másik verset hadd idézzek, Reményik Sándor merengve járja a visegrádi vár romjait, nézelődik ott, és leírja ezt, hogy milyen érzések vannak benne, és ilyen ambivalens érzések támadnak. Egy versszakát idézem csak. Nézzük, és egybeölelünk vele távol hegyet, szelet, napot, Dunát, nézzük, tudnik a romokat, és a látástól elfelejtjük életünket, a tört rom koronát. Lehet rom, és lehet reménytelen, virág nő rajta mégis, friss virág. Romon virág című verse ez. Meglátni a romokon a virágot. Meglátni azon, hogy Isten nem vetett véget a történelemnek, megtehette volna. Hanem elkezd valami mást, elkezd valami újat, mert az Isten érző Isten. Döbbenetes ez, hogy így írja le ilyen nagyon antropomorf, nagyon emberi módon, hogy Isten megérezte az illatát az áldozatnak. Nyilván értjük, hogy nem egyszerűen annak az elfüstölögtetett állati maradványnak a szaga, és itt kifejezetten mondom, nem a szagát, hanem az illatát, a mögötte levő emberi szándékot, Noé alázatát, a bűnbánat illatát. De Isten nem az orra vezeti, hanem a szíve. Amikor Isten és megépíti a maga oltárát, és azon a legtisztábbat Krisztust áldozza fel, aki pokolra szállt, hogy megmentsen a tűztől. Aki az Isten beledob az áldozat tüzébe, hogy ezzel a pokol tüzét oltsa ki. Hadd olvasom Péter apostolt, aki ezt fogalmazza meg, és vési bele az emberiség tudatába, a mi szívünkbe is, első levelének harmadik fejezetében, a 18. verstől. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. Miután halálra adatott test szerint, de meg elevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben, fogalmazhatnánk így is, a kárhozatban, a pokolban levő emberekhez is, és prédikált azoknak, és most figyeljünk, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Péter arról ír, hogy amíg Noé a bárkát építette, az embereknek lett volna lehetőségük megtérni, beszállni a bárkába. Isten mindig küld bárkákat a történelemben, küld bárkaépítőket. De egyszer eljön az a pillanat, amikor már vége ennek az isteni türelemnek. Nem, Isten türelmének nincs vége. Ebben, mondja tovább Péter, kevés. Szám szerint 8 lélek menekült meg a vizen, most pedig titeket is megment ennek képmása a keresség, a bárka képmása a keresség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért. A feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettetek neki az angyalok és hatalmasságok és erők. És másutt azt olvasjuk, és esedezik érettünk, mert még mindig a kegyelem ideje van. Drága testvéreim, Noé idejében a Teremtő Isten a vízözönnel mosta tisztára a bűnözönben fuldokló virágot. Ennek jeleként kaptuk, mondja Péter apostol, a kerességet, a csecsemő kerességet különösen is mondhatjuk, amikor egy csecsemő felett, aki még nem is vétkezett, még nem tehette meg, de tudjuk, hogy nem tud majd nem vétkezni, ha felnő, ugyanolyan lesz, mint mi. Ezért Isten már ennek elébe megy. A kereség egy ilyen megerőző szeretet, és ezért ragaszkodunk a gyermekkereséghez, Lutherrel együtt, mert annak jele, hogy Isten megelőz bennünket, megelőzi azt a katasztrófát, ami bekövetkezhet az életünkben, ott, amikor meghív bennünket. De Isten, ahogy mondottam, nem veszítette el a türelmét. Amikor Noé után ezt mondja, hogy igen, mostantól azzal számolok, hogy az embernek a gondolatai bűnösek ifjúságától fogva. Nem fogom elpusztítani a földet. Nem átkozom meg többé. Nem fogok ilyen ostorral jönni az ember ellen. Más teszek. És elkezdi az igazi Noét elküldeni. Noéról tudjuk, hogy esendő ember volt. Nem véletlenül írják le azt a történetet, hogy hogyan is élt a továbbiakban lerészegedett, és így tovább. Ugyanazt a szőlőtőt, amit Noé ilyen nagyon-nagyon kétes örömökre használt, és megmámorosodott tőle, azt arról a szőlőtőről mondja Jézus, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. De a testvérek, Szentírás hihetetlen döbbenetes képekkel és összefüggésekkel akar bennünket meggyőzni, csak ismerni kéne, csak olvasni kéne. És meglátni benne az Istent, aki ma is ugyanaz, mint aki ott Noé áldozatánál, ma is érző Isten, és felkínálja nekünk a védelmet a megtérő embereknek a tűzözön ellen, a vérözönnel. Énekeltük, ő az, aki elvette a bűnnek erejét, eloltotta vérével a pokolnak tüzét. Nem bántja többé szívem immár aggodalom, az ő szánt árnyékában békén megnyughatom. Erről beszél Péter apostol, erről beszél az ének, erről szólt a mai ige. És a függelék, a kérdés. Érző Istenünk van, érző emberek vagyunk-e? Érző ember vagy-e? Érzed-e Krisztus áldozatának illatát. Pál apostol, és hogy őt is behozzuk Péter mellé, tehát az egész Szentírás, Jobbtól kezdve, Jónáson át, egészen az apostolokig róla tesz bizonyságot. Így szól Pál apostol, mert Krisztus jó illata vagyunk, Isten dicsőségére mind az üdvözölők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata, halára, azoknak az élet illata életre. Meg a testvérek, itt most már nem egy kozmikus özönvízről, vagy egy kozmikus tűzözőről, vagy pusztulásról van szó. Jézus vére nem borította be a földet, mint ahogy nem lehet egy pandémiát úgy elmulasztani, hogy az antibiotikummal lepermetezzük az egész országot, az egész világot. Egyénileg kell bevenni. Egyénileg, Krisztus vére egyénileg hat. Egyénileg kell megtérni. És ezért mondja Pál apostol, hogy Krisztus illata nem mindenkinek lesz az élet illata. Csak annak, aki meglátja benne a hit alázatával Isten mentő szeretetét. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy ma is így hajoltál hozzánk, és megérintetted a szívünket, mert megláthattunk, hogy te érző Isten vagy, beleláthattunk a te szívedbe. Köszönjük ezt neked, és add, hogy elkerüljük a legnagyobb katasztrófát, a kárhozatot, és elnyerjük a te örök országodat, amelyben nincs többé kételkedés, nincsenek bizonytalan kérdések, nincs ingadozás, csak egyedül rád hagyatkozó hit és szeretet. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké.